Szenyeri József, a Fidesz európai parlamenti képviselője, az Európai Néppárti frakció alelnöke, az aréna vendége. Jó estét kívánok, Exterde Tibor vagyok. Jó estét, köszönöm, hogy a
meghívást.
Képviselő úr, milyen konkrét eredményt várnak attól, hogy Washingtonban is előadták a magyar kormány álláspontját a negyedik alkotmánymódosítástól is, mert hogy másról is?
Minden ilyen alkalom széles nyilvánosságot biztosít annak, amire egyébként nincsen esélyünk, hiszen a Magyarország elleni támadás, aki már harmadik menetben, azok különböző újságszerkesztőségeken, különböző honlapfelületeken és egyéb hasonlókon folyik, néhol politikusoknak a nyilatkozataként. Ezzel szemben rendre kritika éri az ország vezetőit, bennünket, hogy nem igazán állítunk ezzel szemben kellő erőt. De hát nem mi szerkesztjük ezeket a lapokat, szerencsére egyébként, a sajtószabadság szerencséjére. És az az igazság, hogy azok a támadások, amik az elmúlt években is voltak, azok is óriási felületeken voltak. És ez ellen magyar kormány, magyar parlament, vagy azt, akit éppen támadna, nagyon kismértékben tud fellépni. Az ilyen alkalmak viszont széles körben hozzáférhetően sok mindenki számára láthatóvá teszik, érthetővé adott esetben az érveket. Tehát én anélkül, hogy túl jelentősnek gondolnám ezt, de miután ebben a meccsben többnyire nekünk nem osztanak lapot, többnyire mi nem mondhatjuk el a véleményünket, vagy nagyon ritka az, amikor bennünket is megkérdeznek, és a mi szövegeink, a mi érveink és védekezésünk is megfelelő felületet kaphat, ezért ezek kivételes és jó alkalmak, amikor cenzurázatlanul hozzáférhetünk széles körű nyilvánossághoz. Ez alatt a médiát értem, ez alatt persze közvetlenül az állampolgárokat is, akik ez iránt érdeklődnek akárhol a világon.
Különböző sajtótermékekben pártállástól teljesen függetlenül azt olvastam, hogy Szájer József által sarat. Ettől a magyar alkotmány módosítások jobbak lesznek? Vagy a fényük jobb?
Én az igazat mondtam. Azt mondtam, amire az elmondásra egyébként nagyon gyakran nincsen lehetőség, mert meg se akarnak hallgatni. Mindenre van érvünk. Mindennek megvan az oka, hogy miért került oda. Az alkotmánymódosítás minden egyes szavának, minden egyes veszőjének, illetőleg magának az alaptörvény elfogadásának is megvan minden olyan oka, amely elmagyarázható akkor is, hogyha ezt nem a gonoszság, a diktatúra kiépítése szándékaival akarjuk magyarázni. Mert azt gondolom, hogy az, ami, ahol igazán kijön ennek a támadásnak a morális indítéka, az, hogy egyszerűen nem hajlandók elfogadni, hogy azok a változtatások, egyébként nagyszabású változtatások, amelyek az elmúlt három esztendőben Magyarországon végbe mentek, amelyek azért voltak szükségesek, hogy ez az ország egyáltalán működőképes maradjon, ezeknek a változásoknak az indoka az ne, és akkor itt a világ nagy lapjait is sorolhatnám, ne a hatalom megragadásának, a megerősítése, a sajtó fölötti hatalomnak, a befolyásnak a növelése, stb. Lenne. Tehát mind csupa olyan antidemokratikus cél, amely idegen mindattól, amit egyébként akár az Orbán kormány akar, Magyarországgyűlés vagy az alkotmányozó többség akar. Mindennek van egy nagyon világos, elmondható indoka, és hogyha azt sikerült bizonyítani egy ilyen meghallgatással, hogy ezek a tekintetében valóban elő tudjuk adni racionálisan, abban a közegben, ahogyan egyébként Nyugat-Európában vagy a világban, a demokratikus világban ezekről a kérdésekről beszélni szoktak, ebben a formában és ebbe a közegbe, ebbe az értelmezési közegbe belehelyezve, abban az esetben már nagyon jelentős eredményt érhetünk el, és szerintem ez a meghallgatás jól bizonyította. Azt is jól bizonyította, hogy a vádaknak a nagyon jelentős része nem csak tarthatatlan, hanem egyszerűen felületes vagy felkészületlenségből fakad, és nem zárom ki persze a rossz indulatot sem, de nem mindenkinél. Tehát az, amikor engem meghallgató, vagy az én velem ott beszélgető egyetlen szenátor, aki megjelent a szenátusból a Helsinki Bizottságnak a meghallgatásán, összekeveri egy másik országgal a mi országunkat, akkor abból azért feltűnhet, hogy nem minden érv, ami elhangzik az ő szájából, vagy nagyon sok mindenki szájából, aki először hallott, vagy nagyon ritkán hall egyébként Magyarországról, csak most éppen ez volt a legutolsó feladata, akkor egy kicsit talán a magyar polgárok számára is világos lesz, hogy itt azért nem a felkészültség és az alapos érvelő vita az, ami a legfontosabb, hanem talán inkább egy más motiváció, Magyarországnak a támadása, a magyar kormány támadása adott esetben, Orbán politikai támogatottságának a megingatása, és még nagyon sok más sorolható.
Benyomása szerint mi az, amit a felkészült vitatkozók a legnehezebben értenek meg a magyar kormány?
Hát a nyelvünket. Gyakorlatilag amióta Magyarország ilyen górcső alatt van, hozzáteszem, soha nem volt a magyar ezer éves állam történetében az, hogy a jogszabályainkat előbb kelljen elkészíteni valamilyen idegen nyelven, mint magyarul. Azt a korszakot, amikor a latin volt a hivatalos nyelv, számítsuk le, de akkor is magunk csináltuk ezeket a szabályokat. Tehát gyakorlatilag miután, mint minden országé, ráadásul egy ezer éves történelmi jogi hagyománnyal rendelkező országé, joga bonyolult. Na most ennek a megismerése nekünk magyarok is nagyon hosszú időt vesz igénybe. Na most egy újságíró, akinek egy hetes megbízatása, vagy egy kongresszusi képviselő, vagy egy szenátor, akinek néhány órára szóló megbízatása az, hogy éppen Magyarországgal foglalkozzon, nem tudja áttekinteni a magyar jogrendszert, arra mindenki leteheti a nagy esküt, ez nem különösebben meglepő. Ugyanakkor nekünk meg igenis állnunk kell a sarat valóban ezeknek az indokolásaként, el kell magyaráznunk a jogszabályokat. Ez az, amire többnyire ezekben a szituációkban nagyon kevés idő van. Az, hogy például a hazai ellenzék nagyon gyakran teljesen színvonaltalan és egyébként jogilag is tarthatatlan kritikáját kritikátlanul átveszik, és ezt valaki más nyugat-európai politikustól vagy egy újságírótól hallom vissza, miközben már Magyarországon is a hajam az égnek állt, amikor ezt az érvet hallottam. Az egészen kiemelten meglepővé teszi. Ez olyan, mintha mondjuk Németországról szóló híreket Magyarországon úgy közölnék, hogy kizárólag a szociáldemokrata ellenzéknek az érveit közvetítenénk a magyar médiában, és semmit nem szólnánk arról, hogy egyébként a liberális kereszténydemokrata kormány mit csinál. Magyarországgal szemben ezt meg lehet tenni, mert kis ország, mert a nyelve nem ismert, mert a belső viszonyai azok nem voltak ismertek, nem tudnak rólunk gyakorlatilag semmit. Mi tudjuk, hogy mi van Franciaországban, követjük az ottani politikát, tudjuk, hogy mi van Angliában, tudjuk, hogy mi van az Egyesült Államokban. Ők ezt a fajta aszimmetrikus viszonyt nem így értik, és hallanak valamit. Ebben egyébként óriási szerepe van az itthoni szereplőknek is, akik tudják, hogy mi az, amit ki kell küldeni ahhoz, hogy megakadjon a szeme egy nyugat-európai politikusnak mondjuk egy-egy ügyön. Ezeket jól kiforgatják, és aztán utána ezek sommás kritikaként jönnek vissza.
De miért nem küld ki a Fidesz, a kormány olyan információkat, ami a pártcsalád politikusainak a szemét megakasztja, és akkor volna vitapartner ott, és nem
hát, neki nem utazni. Küldünk, de hát az erőviszonyok nem így néznek ki, tehát amikor egy sajtókampány indul Magyarország ellen, azon az alapon, hogy mondjuk, mint a legutóbbi, hogy mi úgymond az Alkotmánybíróság jogköreit súlyos mértékben korlátoztuk, miközben a negyedik alkotmánymódosítás az Alkotmánybíróság jogköreit lényegében nem érintette, amiben érintette, az inkább a polgárokat érinti, szélesebb nyilvánosság, kontradiktórius eljárás, stb. Ezek után, és ez megkapja a teljes értékű társadalmi nyilvánosságot, ezekben az országokban legyen szó a Financial Times-ról, a Le Figaro-ról, vagy a Frankfurter Allgemeine Zeitung-ról, amikor mi ezekre válaszolunk, ezek pedig nem kapnak teret. Még akkor sem, hogyha már közben egyeseknek számukra is kiderült, hogy gyakorlatilag a kritika minden alapot nélkülöz, hiszen valaki valamit félreértett, vagy valaki nagyon akarta, hogy valaki félreértsen.
De miért nincsenek a magyar kormánynak barátai a nyugati sajtóban?
Hát egyrészt vannak, azért jelentek meg ilyen típusú sajtótermékek, de az az igazság, hogy például most itt ennél a legutolsó alkalomnál olyan mértékben politikai értelemben semleges ez az alkotmánymódosítás. Olyan mértékben technikai jellegű, olyan mértékben egy magyarországi belső alkotmányjogászok szűk rétegét érintő vitának a tárgya, hogy egyszerűen föl sem merült, hogy ennek bármifajta politikai implikációi lehetnének. De ha lett volna, akkor sem. Hogyan indítson a magyar kormány egy kampányt Németország, Nagy-Britannia, Franciaország, Spanyolország lapjaiban, amikor valami nincsen napirenden? Tehát biztos, hogy ez egy képtelen feladat, tehát hogyha egy országot támadnak, és azok, akik akarják támadni, és meg is szervezik, hogy X nagy jelentőségű újságban bizonyos részben tévesen közvetített információk alapján megjelenjenek az ezzel kapcsolatos hírek, ez megoldható, ennek van egy bejáratott módszer, most már mi is látjuk, harmadik alkalommal mi is látjuk, hogy miképpen működik, a harmadiknál csak azt láttuk, hogy itt már indok sem kellett, tehát bárhol, bármilyen alkalommal, akár újságírótól, akár politikustól, és ebbe beleértem a szenátusi meghallgatást, ha visszakérdezünk, hogy mondják meg, hogy mi a problémájuk ezzel a negyedik alkotmánymódosítással, azon túl, hogy azt olvasták a Washington Postban, hogy ez a demokrácia felszámolásának az utolsó fázisa, stb. Senki nem tud semmit mondani. Én is, amikor az Európai Parlamenten felszólaltam ebben a témában legutóbb, Verhofstadt úr egy oldalas papírt mutatott, és azt mondta, hogy egy hosszú listája van erről, de azra a hosszú listán egyetlen egy olyan dolgot nem tudott mondani, amire józan ember, hogyha meghallja, azt gondolná, hogy tényleg, hát ez a magyar demokrácia valóban összeomlik már a holnapi nap.
De biztos, hogy jól mérték föl a problémát, hogy ezzel az alkotmányjogászok szűkkörét érintő szakmai kérdés, amikor a volt köztársasági elnök Sólyom László hatalommegosztása végéről ír hosszú cikket.
Ez egy másik hát fájdalmas dolog, hogy például amikor a volt köztársasági elnök utódját, aki egyébként az alkotmánybírósági elnöke is volt, Sólyom László, egy nyílt alkotmánysértésre kéri fel, vagy arra próbálja rászorítani, hiszen az alkotmány betűjével, az alaptörvény betűjével ellentétes, hogy Áder János ne írja alá azt az alaptörvény módosítást, amit benyújtottak. Ez egyszerűen tételesen szembe megy az alaptörvényben leírt szövegek, egyébként követi az elmúlt 22 évnek a hagyományát.
Bocsánat, nem szólította föl, egy dilemmát írt a cikkének az utolsó szakaszában.
Hát azt írta, ami nem állja meg a helyét alkotmányjogi szempontból, hogy Áder Jánosnak joga van nem aláírnia az alaptörvénynek a módosítását. Mert, és akkor fejtsük ki talán ezt a gondolatot, hogy ne legyen ilyen talányos a hallgatóknak, mert a köztársasági elnöknek kötelessége az államszervezet demokratikus működése fölött őrködnie. Ez a kötelessége valóban megvan, de nem az alkotmány betűjével szemben. Ez olyan kicsit, mint amikor ő is szembesült egy hasonló helyzettel köztársasági elnökként, amikor különböző civil szervezetek szólították fel az összödi beszéd után, hogy oszlassa fel a parlamentet. Nos, nem, ilyet nem tehet a köztársasági elnök, az akkori alkotmány szerint sem volt ilyen joga. Az alaptörvény felsorolja, az alkotmány felsorolta, hogy melyek azok a lehetőségek, amelyek alapján ő feloszlathatja a parlament. Tehát ő nem ezt választotta, ő azt választotta, hogy úgymond beszólt, tehát elmondta egy beszédében, hogy nem ért egyet azzal, amit a Gyurcsány kormány csinál, de azt nem tette, amit alkotmányosan nem tehetett volna, hogy az alkotmány megsértésével tett volna. Na most ez a példa nekem azt mutatja, hogyha valaki már a szakmájának a legelemibb szabályait sem, egy ilyen nagy tekintélyű ember nem kívánja betartani, akkor valami más motivációja is lehet, és az összes többi, amit ezzel kapcsolatban mondott, azok értékelések, azok megítélések, és talán még az ő szempontjából is érthető, hiszen a korábbi alkotmányos rendszert, 20 éven keresztül működő magyar alkotmányos rendszernek a kiépítésében ő neki óriási és elévülhetetlen szerepe volt. Az új alaptörvény erre épül. Azt valahogyan soha nem bírta elfogadni, hogy mostantól fogva új alaptörvény van, és az új alaptörvénynek a szövegét kell értelmezni az alkotmánybíróságnak, az új szöveget, nem pedig valami elvont, láthatatlan alkotmány.
Olyan kritikával, amit értő kritikának érez, találkozott-e?
Természetesen, hát az alkotmányos kérdésekben is, de a konkrét ügyekben is, legyen szó hajléktalanoktól, hallgatói szerződésről, és még nagyon sok minden másról, ami ebben a negyedik alkotmánymódosításban is szerepel, számos olyan elem van, amely többféleképpen megoldható. Sokféle megoldás lehetséges ezekre a kérdésekre. Mi választottunk ebből egyet, amely ennek megfelelően rögzítésre került, demokratikus többség elfogadta. Ezek mind olyanok, amelyekről lehet vitatkozni, folyt is vita. Hát a magyar parlamentben békésen, nyugodtan erről a kérdésről folyt egy vita. Az ellenzék támadta, a kormánypárt védte, elhangzottak az érvek. Tehát a magyar sajtónak az ingerküszöbét el sem érte. A magyar sajtó ingerküszöbét akkor érte el ez az egész történet, amikor először a Financial Times beszólt a magyar ügyekben egy pár nappal azelőtt, hogy ez az alkotmány módosítása végszavazás elé került volna.
Annak mi értelme van, hogy a Velencei Bizottság elé viszik az alkotmány módosítást, amikor kész van, benne van az alaptörvény testében?
Hát egyrészt szeretnénk tisztázni, hogy mi a gond vele. Nekem meggyőződésem, hogyha megnézik, lehet, hogy találnak olyan dolgokat, amely Európa nem minden országában szokásos, vagy esetleg szokatlan megoldás. De az, hogy olyan dolgot találnának benne, amely miatt érdemes megkongatni a vészharangokat világszerte, hogy Magyarországon vége a demokráciának, Magyarországon fasizmus, diktatúra, stb. Van, ezeket olvassuk jelen pillanatban számos helyen különböző kiáltványokban és sajtótermékekben, ezt egyik sem igazolja.
De ezeket nem az alkotmánymódosítással kapcsolatban olvassák?
Dehogy
nem abból vezetik le.
Dehogy nem. Ebből vezetik le. Ez a legutóbbi támadás, amely Magyarország ellen most néhány hete folyik, ez ebből van levezetve. A negyedik alkotmánymódosítás az a hegye, az az ellenünk folyó hadjáratnak, a támadásnak a legfontosabb eszköze. Nem megint hirtelen föltámad bennük az aggodalom Magyarországgal kapcsolatban. Itt van egy konkrét eset, amihez ez kötik. Ennek a megvizsgálása a Velencei Bizottság részéről egyrészt gesztus a mi részünkről. Semmelyik ország, szuverén ország nem köteles a saját alkotmányát semmilyen külső szervvel megvizsgáltatni, hiszen az a belső szuverenitásából fakadó legfontosabb aktus. Még az Unió szerződése is, annak negyedik cikkelye is azt mondja, hogy az adott egyes országok, tagországoknak az alkotmányos önazonosságát nem érintheti az Unió, nem érinthetik az Unió szabályok. Németországban számos alkotmánybírósági ítélet született, nem olyan régen a lisszaboni szerződéssel kapcsolatban, amely meghatározta, hogy mik azok egy ország életében, mik azok az alkotmányos identitásnak az elemei, amely kizárólag rájuk tartozik, és még az EU-nak, az Uniónak sincsen semmi köze hozzájuk.
De akkor tényleg mit lehet kezdeni az Velencei Bizottság
állam? A Velencei Bizottság a véleményét, mivel ez egy nem, nagy tekintélyű nemzetközi szervezet, hozzáteszem, ők sem ismerik mélyen a magyar jogot. Én nekem a korábbi Velencei Bizottsági vizsgálatok kapcsán is elmondtam, én azért mentem oda Velencébe, elvittem, vittem egy hosszú listát, hogy mik a tárgyi tévedések, amik az ő általuk elfogadandó, még az alaptörvény elfogadása utáni véleményben fakadt. Teljesen félreértették a magyarországi kétharmados törvényeknek a rendjét. Számos technikai és érdemi kérdésben sem láttak bele, ami természetes. Hát ezek az emberek hiába nagy tekintélyű alkotmányjogászok, volt ombudsmanok, alkotmánybírók, stb. Tehát a magyar jogrendszert kevésbé ismerik, főleg, hogyha éppen akkor kezdték el tanulmányozni néhány héttel korábban. Ez egy bonyolult dolog. Ebben persze éppen ezért nyilván ők is tévedhetnek, de mégiscsak azt mondjuk, hogy nézzék meg, hát mondják már meg, mert ebből a vitából, ebből az elmúlt hetekben, meg a korábbi alkalmakban is folyó vitából minden benne volt, csak a konkrétumok hiányoztak. Azt nem mondta meg még nekünk senki ebben a vitában, hogy mi az, amin adott esetben, ha mi úgy gondoljuk esetleg, és igazat adunk a kritikáknak, akkor változtatnunk kéne, mert ilyen nem hangzott el. És abban a pillanatban, hogyha elhangzan, akkor kiderülne, hogy a vita hajléktalanok ügyében, vagy arról, hogy egy ország finanszírozza-e egy másik ország orvosellátásához szükséges oktatásnak a rendszerét, és ebből ne akarjon az adófizetők pénzéből finanszírozott oktatásba valamilyen módon észszerűbben gazdálkodni, ez minden országban probléma. Abban a pillanatban, hogy lemegyünk az egyes ügyeknek a megvitatásában, azt mondjuk, igen, hát ezt Németországban így vitatják. Franciaországban ugyanazok a választási hirdetési szabályok vannak, mint amilyeneket most ez az új alaptörvény bevezet. Ausztriában a nagy koalíció ugyanúgy fölülírja az alkotmánybíróságnak a döntéseit, legutóbb a taxisokkal kapcsolatos rendelkezésnek az esetében. Az alkotmánybíróság megsemmisített valamit, és a nagy koalíció kétharmados többséggel felülírta az alkotmányt. Magyarországon ezt úgy áll be, mint hogyha ez valami szörnyűséges demokratikus dolog lenne. Lehet, hogy nem elegáns, persze. Ebben még talán én is egyetértek velük. De az, hogy ilyen ne lenne, és emiatt omolna össze Magyarországon a demokrácia, ez tarthatatlan.
Jól értem, akkor semmi olyanra nem számít a Velencei Bizottságtól, amely után az alkotmányt valamilyen módon módosítani kellene.
Ezt majd meglátjuk nyilvánvalóan, de én, amikor ezt előkészítettük, jó szívvel úgy készítettük elő, hogy ez az európai alkotmányosság elveinek megfelel. Minden olyan nyilatkozat, amely hangzatosan még rá akar tenni egy lapáttal, és azt mondja, ez így meg úgy nem, ez cáfolható. Cáfolható, mert igenis az a tétel, amit Magyarországon úgy bíráltak, mint valami elképesztő, szörnyű demokratikus sérelmet, és maga, például maga Sólyom László is, hogy az Alkotmánybíróság korábbi döntéseit zárójelbe teszi az, hogy van egy új alaptörvény. És ezt az alkotmány nyíltan is kimondja. El kell olvasni a lengyel alkotmánynak jelenleg hatályos szövegét, annak is az átmeneti rendelkezéseit, és a lengyel alkotmányban az szerepel, hogy az korábbi alkotmánybírósági ítéletek azok hatályukat vesztik. Ugyanazt mondja, mint a magyar alaptörvény. Egyébként teljesen logikus is, hogy az új alaptörvény alapján kell meghozni a mostani ítéleteket. Igen, az alkotmánybíróság az alkotmány őre. Ennek következtében a korábbi ítéletei azok egy másik alkotmányra, egy korábbi alkotmányra épültek, abból sok mindent át is vettünk.
De ez az alaptörvény a korábbi alkotmányra épült, nem?
Igen, de az Alkotmánybíróságnak az a feladata, hogy megvizsgálja azt, hogy a jelenleg hatályban levő jogszabályok beleütköznek-e az alaptörvénybe.
De ha
ezt nagyon egyszerűen, ezt majdnem szó szerint idéztem az alkotmányból.
De ha korábbira épül, és akkora változás nincs benne, akkor
de a jogban egy vesszőnek is óriási jelentősége van, és hogyha valaki, én aki részt vettem az alaptörvény szövegezésében, nem copy-paste, tehát nem lemásoltuk és beletettük az új alaptörvénybe, és átszámoztuk az alaptörvényünket, amikor a 49EB20-ast felszámoltuk. Tartalmilag is számos elem van. Erről itt ebben ezek különböző műsorokban is beszéltünk. De például a svájci alkotmányból átvett felelősségi klauzula, amely azt mondja, mindenki felelős magáért, illetőleg a közösségért, az egy olyan alap változás, ami nem szerepelt a korábbi alkotmányban, az egyéni és kollektív felelősségnek egyfajta új megfogalmazása, ami hogyha én doktrinákat gyártanék, alkotmányos doktrináknak a gyártásával bíznának meg engem, vagy alkotmánybíró lennék, biztos, hogy alapvetően kihasználnám arra, hogy erre építsem az új jövendőbeli alkotmányos ítéleteket. Az alkotmánybíróság nem valami elvont szerv, amely valami elvont és ismeretlen ködbefulló jogszabályt értelmez, hanem magát az alaptörvényt. Az alaptörvénynek mondatai vannak, azoknak van értelmük. Amikor őnekik az a dolguk, hogy azt garantálják, hogy védjék az alkotmányt, és a magyar jogszabályok ne legyenek ellentétben ezzel az alaptörvénnyel. Azt is mondhatnám, egyszerűen le lehet ezt, hogy ez egy logikai feladat, amit ők ellátnak. Mindannyian tudjuk, hogy egyben ez egy hatalmi feladat is, hiszen értelmezni sok mindent sokféleképpen lehet. Egy dolgot nem lehet, szemben az alaptörvény betűjével értelmezni valamit azért, mert a korábbi alkotmányban benne volt. Az új ez az alaptörvénymódosítás világosan kimondta, nem szűkítette, hanem bővítette a lehetőséget, hiszen sem a korábbi alkotmányban, sem az alaptörvénynek a korábbi szövegében nem volt benne az, hogy az alkotmánybíróság plusz esetben is vizsgálhatja a jogszabályok alkotmányosságát, illetőleg abban az esetben is vizsgálhatja az alaptörvénynek az újabb módosításait, hogyha azokat nem megfelelő eljárással fogadták el. Ezzel védjük az alaptörvényt, tehát például mondjuk kikiáltja magát egy kormánytöbbség, hogy alkotmányt fogadott el, vagy alkotmánymódosítást fogadott el, közben meg nem volt meg a kétharmados többsége. Ebben az esetben az Alkotmánybíróság ezen szabály alapján, ami most került bele, vizsgálhatja azt, hogy az alaptörvénynek a módosítása a szabályosan lett-e elfogadva. Nem sértették-e meg az eljárást. Tartalmilag nem vizsgálhatja, az fogalmi képtelenség.
De az Alkotmánybíróság azt mondja, hogy a tartalmi koherenciát is vizsgálhatja.
Az Alkotmánybíróság legfeljebb közjogi érvénytelenséget vizsgálhat, az alaptörvényen belül pedig, ha vannak egymással ellentmondó részek, ilyen minden szövegben vannak, minden ország alkotmányában, illetőleg bizonyos jogokat minden országban egymással szemben is értelmeznek, tehát például a gyülekezés jogát, meg mondjuk az emberi magánszférához való jog, vagy a szólásszabadságnak a joga és a magánszférához való jog ütközik egymással. Ez esetben az Alkotmánybíróság nem az a dolga, hogy azt mondja, hogy ez nem része az alkotmánynak, ez meg része, hanem az a dolga, hogy megállapítsa a kettő közötti viszonyt. Van elég indok, hogy melyik az erősebb? Két egymással ellentmondó szabály van, az egyik azt mondja, hogy mondjuk egy magánszeméről nem lehet olyan dolgokat közölni, amely az ő személyiségét, személyiségi jogait sérti. Másik oldalon, meg mondjuk a politikai nyilvánosság, a sajtószabadság azt követeli, hogy igenis nyilvánosságra kerüljenek dolgok. Ez két egymással ütköző jog. Az Alkotmánybíróság más sem csinál, mint 20 éve, vagy amióta alkotmánybíróságok léteznek, próbálnak ezekben egyensúlyt megteremteni. De nem azzal, hogy azt mondják ki, hogy az alkotmánynak ez a része ez nincsen, hanem azt mondják, hogy ellentmondás van, és én értékelem, ez egy fontosabb jog. Az alaptörvényt azért nem vizsgálhatják, mert ők az alkotmány őrei. Az ő dolguk, és megint idézem az, hogy a jogszabályoknak az alaptörvénnyel való összhangját vizsgálják. Ebben nincsen benne, hogy az alaptörvénynek az alaptörvénnyel való összhangját vizsgálják. Ez bővítette ki most a negyedik alkotmánymódosítás egy új lehetőséggel, hogy igenis vizsgálhatja egy dimenzióját, ez pedig az eljárás. Vagyis, hogy szabályosan történt-e az alkotmánymódosításnak az elfogadása.
Erre szeretnék visszatérni, mert úgy nézem, ez egy vita kérdés, mert Szájer József, a Fidesz Európai Parlamenti Képviselője, a Néppárti Frakció alelnöke, az Aréna vendége.